Napló oldalak. S mit tegyen Cordelia? 1944. december 25. Kora reggel a házmester kislánya csönget, erre ébredünk. Itt vannak az oroszok. Hol? A sarki vendéglőben. A csendőrök, nyilasok, németek eltűntek, mint a kánfor. Lerohanok az utcára, papucsban, lámpalázasan. Öltözködni is elfelejtünk. Pista borzas, borotválatlan. A lakás felfordult, így fogadjuk első orosz vendégünket, egy szőke szibírt, aki szemlátomást épp oly zavarban van, mint mi. Tüzérségi megfigyelő. Előre túlt ember. Van-e német katona a házban? Nincs, nincs, már nincs. Biztatjuk, üljön le, szabadkozik, nem ér rá. Aztán mégis leül, és egy óra hosszat beszélgetünk, ahogy tudunk. Eszik egy falatot az ételünkből, iszik egy kortyot az italunkból, revolverét letesz a diványra. Jól lehet mindez, szabályzat ellenes látszik az arcán. Egy igazi jó katona például, egy porosz, semmi kincsért nem tenni ezt. Mit tenne? Valószínűleg lelőne. Valamennyiünket az egyszerűség kedvéért, a házat felgyújtaná, mert első a katonai biztonság. De hát az igazi jó katonák közül most egy sincs itt. Most csak ez a szelid és elfogult Minszki bánya mérnök üldögél itt, a vetetlen ágyom szélén, zöld egyenruhájában, mert 5. éve visel már. Mi a mesterségünk, tudakolja. Pillanatnyi csönd támad. Író vagyok, mondom. Piszátyej. Csak ugyan. Pista vár, hallgat, rámutatok. Ő pedig költő, poét. Ó! A szőke fiatalember feláll, bemutatkozik, meghajol, sebesen beszélni kezd úgy, hogy tolmácsunk sem érti, amit hadar, s a pirosra mosdott, fehérbőrű északi arcán szeretet ragyog, tisztelet, rokon szemv, feloldódott meghittség. 1939. november 4. Az anyakönyvvezető hasán vastag nemzeti színek. Két karos székben ülünk előtte társammal, aki e percben már a feleségem. A Krisztina körúton csörömpöl egy villamos. Ideben kínos csönd van, az anyakönyvvezető körmöl hatalmas könyvbe írja be adatainkat. Született Budapesten, mondom. Év, megmondom. Foglalkozása, író. Ezt gyorsan mondom, szeretnék túlesni rajta. Addig fel nem pirultam. Készültem a kérdésre, féltem is tőle, de mit mondhatnék egyebet? Egyetemi hallgató? Ezt már nem igen használhatom. Magánzó, ez igen ostoba. Talán elcsúszik a dolog így is. De nem, baj lesz belőle, amint sejtettem. Az anyakönyvvezető kezem megáll, megdermed, letesz a tollat, feltolja a szemüvegét, s rám mered elképedve. Hogy? Író, ismétem csökönyösen. Hírlapíró, közíró? Nem. Nem újságíró? Nem. Író vagyok. Az anyakönyvvezető, nem mondhat a fiatal embernek, 60 felé járhat. Látszik, hogy ilyesmi még nem fordult elő vele. Nem tudja, mit írjon be a megfelelő rovatba. Verejtékezik. Most már sajnálom a makacskodásomat. Azt kellett mondanom, hogy állástalan diplomás vagyok, vagy munkanélküli tanár. Vagy mégis, hogy magánzó, vagy újságíró, de nem mertem hazudni, mert nem léptem be sem az állástalan diplomások, sem a munkanélküli keresztények országos szövetségébe, a sajtókamara pedig nemrég utasított el a felvételemet. Az anyakönyvvezető töpreng, erős, egészséges fiatalember vagyok, fogja mindjárt mondani, miért nem választok magamnak egy tisztességes magyarországi foglalkozást. Aztán mégsem mondja sóhajt, megkönnyebbülten, mert eszébe jut valami, és beírja az üres rovatba. Magáníró. Magáníró. Mélységesen érzem a jóindatát, türelmét. Még egy helyre beírja, hogy magáníró, aztán kiegyenesedik, hasán megfeszül a széles, nemzeti színű szallag. 1945. február. Az egész törökvész dűlő szikrázik a téli napfényben. Puha hóban lépkedünk a hidegkuti út felé, dél van, a dombokon vígan szólnak az ágyuk. A sarkon feltűnik B, a festő, szemtelen pompás szatír fejével, a katonai parancsnokság lépcsőjéről pedig már nevet ránk, egy jó, jakobinus arc, V a szobrász. Ő már megmagyarázza az őrnek, miről van szó. Piszátyelei I. Hudozsnyikov. Írók és művészek vagyunk. Írók és művészek, tessék. Mosolyognak, a városparancsnok természetesen soron kívül fogad bennünket. Közlegények tisztek, öregek, fiatalok. A szobámba se éjjel, nappal nem igen fordult meg olyan orosz katona, amelyik nem mosolygott volna a könyves polcaimra. író vagyok. Erre szóra egy jeges medve nagyságú őrnagy belém karult, mintha a testvére lennék, egy másik félre vont, és megmutatta halott anyjának a fényképét. Egy harmadik óvott, ne menjek az utcára, nehogy bosorozzanak, és bajom essék. És a mosolygó hivatal, mintha megolvadna köröttünk a magány csont jege. A levegő erős, tiszta, porzik a hó, tele vagyunk lendülettel, könnyűséggel, tervekkel, még a nemzeti színek is szerényebbek az új rendőrök karján. Nem vagyunk többé gyanús elemek, ideig óráig megtűrt léhőtök, nem leszünk idegenek az új magyar köztársaságban. Feltűnik F is, és bólogat. A lázas szemű K már csak előre néz, hét börtöne emlékét a háta mögött hagyja. Még a bölcs I is igent mond, s Pistával nekünk is kimerült minden kétkedésünk, kis hitűségünk, örök gyanokvásunk a világ és önmagunk iránt. Kiáltványt szerkeztünk, szavanként megvitattuk, tanácskoztunk heteken keresztül, s e percben hiszünk is szürke mondatainkban. Mennyi dolog lesz itt, szétbontani a hazugságok szövedékét, tisztázni alapvető fogalmakat, mint az enciklopédisták ledönteni a képmutatás és a szolgalelkőség bálványait, eloszlatni az agyvelőkből a butaság aljas mérges gázait, s a hamis erkölcsi érzék kancsalságát egy elmaradott nép látó idegeiből. Egy elmaradott, önmagától, önnön nagyjaitól elmaradt, elmarasztott népet felemelni legalábbis Európa népeinek színvonalára. Mit akarunk? Részt venni az ország minden lényeges ügyének intézésében. Mit akarunk? Mi újság? Kérde a barnaképű őrnagy, s cigarettákat rakja az asztalra. Most már egyenesen kimondjuk a legfontosabbat. Műtermet, nyomdát, folyóiratot. Rendben van. Semmi akadálya. Néhány nap az egész, s felszabadul a Margit körút. Lesz nyomda, lesz ország, amely nem jut többé 44. október idusáig, mert nem szálasséjé lesz, de nem is Hortié, hanem Adié, Babicsé, Móricé, Kosztolányié, József Attiláé. Rotációs papíron adjuk ki a nyugatot, 100 000-es példányszámban. 1945. június. A Krisztinában enyhe hullabűz, romok változatlanul, máskülönben február óta elég nagy haladás látszik. Gyalogolok Pest felé, átérek a hídon, s ettől jókedvű leszek, noha a híd pénz óta, ez veszteség, éppen egy pengővel csökken az értékem, ennyivel értékesebb állapot Budán lenni. A minisztérium lépcsőjén Pista jön lefelé. Hát te mit csinálsz itt? Nevetek rá örömmel. Ravasz mosoly csilla meg a szemében. Itt én részt veszek az ország ügyeinek intézésében. Mi? Most már nagyot nevet. Állásban vagyok az 5. emeleten. Segít hivatali tisztviselő. Folyóirat nincsen, könyvkiadás nincsen, a magyar cenzúra nem engedélyezte Adi verseit, nem engedélyezett egy Karinti kötetet, a magyar polgármesterhez sem soron kívül, sem sehogyan nem tudunk bejutni. Könyvnapra kiadnak majd egy antológiát. De a kiadó visszaküldte Pista versét. Aktuálisat kért, aféle falra mázolható reklámszöveget a demokrácia propagálására, mint a sok-sok naponta megjelenő pártpolitikai hírlap. Nevetünk. Az a szerencse, gondoljuk, mert erről nem beszélünk azóta, az a szerencse, hogy senki sem tud februári terveinkről. Már régen, még februárban kigyógyultunk belőlük. Gyökerében hamis szerepeket akartunk eljátszani. Nagyképűek voltunk, izgága fontoskodók, a hatalomból akartunk részt kérni, s ha sikerült volna, nem lennénk írók. Nehéz próbán estünk keresztül. Valami hűséges szerkezet működött bennünk, eltulozta izgágaságunkat, elrontotta nagyképüsködéseinket, csendesen és kitartóan vette el a kedvünket önnön fontoskodásainktól. Az ország ügyét. Legfeljebb egy minisztérium vagy egy párt napi ügyeit intézhetnénk helyette, ha feladjuk magányunkat, független létezésünk egyetlen éghajlatát, ahonnét igazában intézzük az ország ügyét, ha nem is a napi ügyeit, és nem is középiskolás fokon. Jó, hogy megmenekedtünk egy tévedéstől, egy csúf hamisságtól. Maradjunk csak magunkra, így helyes. Itt a helyünk, biztonságos oldalunk. Viszont egyenlőre intézhetjük megélhetésünk ügyét, mert a kutya se törődik avval, mi van velünk. de mégis törődnek. Hangok hallatszanak egy ideje, cikkek jelennek meg a hírlapokban. Mi van az írókkal? Hol vannak az írók? Miután Reagan és Gondolier elmondták, mennyire szeretik, az öreg Lear király szólítja az osztozáshoz harmadik leányát. Mit szólnak az írók, politikusok, spártvezérek után a demokráciához? Vatsol, Cordriado! Restelkelő zavarban vagyunk. A szabadság sokkal bensőségesebb ügyünk, sem hogy beálljunk ebbe a vetélkedésbe fennhangon dicsérni, s ahogy a legkisebb leány nem kapható arra semmi áron, hogy egyéniséget megtagadja, s kitart az alapfogú igék mellett, szeretlek, s mit tudsz még mondani? Semmit, semmit, semmit. Semmiképpen nem vagyunk hajlandók rosszul dicsérni a szabadságot az üres propaganda szólamaival. Értünk a mesterségünkhöz, ismerjük a szavak erejét, hitelességük titkát, nem követhetünk el árulást ellenük. Micsoda az írás technikájának minden titka és ereje? Az a roppant egyszerű dolog, hogy nem mondunk sem többet, sem kevesebbet, mint az igazság. Ez a módszer, leleplezhetjük. A propaganda irodalom nem fogja követni titkos módszerünket, ettől nem tartunk. Mi se fogjuk követni a propagandát a maga útján. Hogy ezúttal az igaz ügyet szolgálja, annál kevésbé szabad rosszul szolgálnia. Hogy eredményes a módszere, éppen ezen kellene elgondolkozniuk az ő eredményeiken. A szélső jobboldali propagandánál eredményesebbet kívánni sem lehetne Magyarországon. Sok millió szavazat és pártagság bizonyítja, milyen könnyen hat a népre a hamis szó. Nos hát, mi nem akarjuk, hogy propagandánk hasson a népre. Egészen ellenkező dolgot akarunk. Olyan magyarokat akarunk, akikre nem hagy semmilyen propaganda, se igaz ügyé, se igaztalané. Olyan embereket akarunk, akik képesek a maguk fejével gondolkozni, a maguk szívével érezni, olyan népet, amelyik nincs tehetetlenül kiszolgáltatva annak, hogy a propaganda a szájába rág. Úgy van, valljuk, mást akarunk, szabad és független egyéniségeket, nyílt, elfogulatlan szíveket, művelt és bátor főket, amilyenből, ha csak néhány ezer lett volna ebben az országban, dönthetett volna minden propaganda, sőt, minden ágyú és harckocsi ellen. Dönthetett volna? Vajon? Fennhéjázó szavakat, patetikus közhelyeket írok le megint. Van ennek valami értelme itt? Talán van. Nézd meg ezt a parasztot ebben az új képes újságban. Nézd csak okos arcát. Beszélhetsz neki a hordóról. Udvariasan bólogat, aztán hazamegy, és tudja, amit tud. Nézd a növekedő kamaszokat, nézd az asszonyokat, a gyerekeket. Cserben hagynád őket azoknak a kedvéért, akik propagandával meghódíthatók? Beállhatsz-e a zajos kórusba, alapfokú igéit helyett szemérmetlen jelzőket harsogni? Vagy éppenséggel azt kívánja tőled a demokrácia, hogy önmagadnak csinálj propagandát ő előtte, és akkor kész lesz kiadni a részedet a felosztott királyságból? Mit tegyen Cordelia? Nincs választása.